Kedves gyerekek, először nektek szeretnék az igéből két rövid bibliavers részletet felolvasni, és utána egy olyan történetről fogunk egész röviden szólni, ami a Bibliában az egyik legérdekesebb történet. Azt olvassuk a Zsoltárokban, hogy azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagyod el, Uram, azokat, akik téged keresnek. És még egy igét olvasok, egy igevers részletet. Tereát hagyja magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segítsége. Azt mondja az Isten az ő igéjében, hogy akik őt keresik, azokat ő soha el nem hagyja. Az ügyefogyottat sem, az árvát sem. Hallottátok már ezt a szót valahol, hogy ügyefogyott? Mit jelent az, hogy ügyefogyott? Az ügyefogyott ugye az azt jelenti, aki tehetetlen, aki gyámoltalan, aki nem tudja a maga dolgait elintézni, tehát aki úgy másra szorul, úgy önmagában kiszolgáltatott tehetetlen. És azt mondja, hogy az árvának, az árva kicsoda, ugye akinek nincsenek szülei, akinek nincs, aki segítsen, de azt mondja, bárki, aki keresi az Urat, az ügyefogyott, a tehetetlen, az árva, az Isten mindenkinek segít. És a Bibliából az egyik legérdekesebb csatát szeretném, hogyha felelevenítenénk. Szerintetek egy csatához mi kell, amikor ugye két sereg megütközik egymással? Ugye ehhez fegyverek kellenek, erő kell, jól szervezett hadsereg kell, tehát ugye az szükséges ahhoz, hogy az ember egy csatát meg tudjon nyerni. És a Biblia egy másik fajta csata kimeneteléről is beszél, ami egészen különös. Jósafát idejében történt ez, hogy az ammoniták megtámadták Izraelt, és hatalmas erővel mentek a küzdelemre. Olyan túlerővel mentek Jósafát ellen, a király ugye, és a hadsereg ellen, hogy lehetett látni, hogy ők semmit nem tudnak tenni. Egy kis maroknyi nép egy hatalmas nagy sereg ellenében. És mit gondoltok, mit csinált ilyenkor Jósafát király és az egész nép? Szerintetek mit csinált? Az Istenhez fordult, imádkoztak, könyörögtek, böjtöt hirdettek, és elmondták, hogy tehetetlenek, nem tudják, mit cselekedjenek. És mit gondoltok, mit kellett tenniük ebben a helyzetben? Elérkezett a csatának az időpontja. Jön a hatalmas nagy túlerő, jön a hatalmas nagy sereg, nekik is ki kell állni, hát vert sereg emberi számítás szerint, hát alig vannak néhányan az ellenséghez képest. És nézzétek meg, mit mond a Biblia. És reggel felkészülvén kimentek a tékó a pusztájára, és mikor kiindultak onnan, megállt Jósafát, és mondta, ugye a király, halljátok meg szómat Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek, tanácsot tartottak pedig a néppel, és hogy készültek a harcra? Előállították az énekeseket, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondták, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. Mit csináltak? Nem a fegyvereket vették elő, nem készültek, nem edzettek, hogy na hát akkor most harcolni fogunk, hanem elkezdtek énekelni. És dicsőítették az Istent. Dicsőítették az Istent, nem azért, mert a küzdelem eldőlt már, hanem azért, mert segítségül hívhatták őt, kereshették, kérhették az ő segítségét, hogy amit ők nem tudnak megtenni, az Úr végezze el értük. És figyeljétek, mit mond a Biblia. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai és a Moábiták és a Szeír hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek és megverettettek. Ugye hárman törtek Júdára, Jeruzsálemre, és amikor ők elkezdtek énekelni, elkezdték az Isten dicsérni, nem a problémára néztek, nem csüggettek, nem féltek, hanem az Isten dicsőítették azért, hogy kereshetik őt ebben a nehéz helyzetben. Az Úr azt tette, hogy az ellenséges csapatok egymásnak fordultak. Nem Izrael ellen fordultak, nem Isten népe ellen fordultak, egymás ellen fordították a fegyverüket, és ők egymást verték meg, és így szabadult meg Jósafát az egész néppel együtt. Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, bármilyen reménytelen helyzetben vagyunk, van élő Istenünk, akinek mindenre van hatalma. Ez az első. Imádkozzunk hozzá. És a második, bármilyen nehéz helyzet van, ne feledjünk el valamiről soha, a hálaadásról. Mi csak akkor szoktunk hálát adni, énekelni örömünkben, hogyha valami jó dolog történik, megszabadulunk valamiből. Ne feledjünk el hálát adni, és énekelni a bajok közepette. És az Isten meg fog bennünket segíteni, és meg fogja mutatni a mi életünkben az ő szabadítását. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg az igét, és olvassuk el Lukács evangéliuma 21. fejezetéből a 34-től a 36-ig terjedő verseket. Olvassuk el Lukács evangéliuma 21. fejezet 34-től 36-ig terjedő szakaszt. Elolvassuk, viszonylag hosszabb ige szakasz ez. Az összefüggés kedvéért szeretném olvasni az egész ige szakaszt, de az ige szakasznak egyetlen egy mondatáról szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán szólnánk. Így olvasom az igét. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Csodálatos egy ige szakasz, hatalmas, mély mondani valóval, de, mint ahogy említettem, egyetlen egy soráról szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán szólnánk, és ez a 36. versnek az első félmondata. Vigyázzatok azért minden időben. Vigyázzatok azért minden időben. Szerintetek ez a bibliai szakasz kinek íródott? Jézus kinek szánta ezt a szakaszt? A vég idején élő embereknek? Jézus eljövetele előtt élő embereknek? Nem. Azt lehet mondani, hogy is. Nem csak a vég idején élő embereknek szól ez a szakasz, hogy Jézus eljövetelére készüljünk el, hanem direkt azért emeltem ki többek között, illetve több célom is van ezzel, de amiért kiemeltem ezt a szakaszt, amiről szólni fogunk ezen az ige szakaszon belül, azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok azért minden időben. Nem azt mondja, hogy az a nemzedék vigyázzon majd, akik Jézus eljövetele előtt fognak élni. Nem azt mondja. Nem azt mondja, hogy ismeritek a bibliai proféciákat, nagyjából tudjuk, hogy mikor jön a végidő, és akik akkor élnek, akkor vigyázzanak. Hanem azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben. Ez az üzenet ugyanúgy szólt az első századi keresztényeknek, mint a középkorban, és ugyanúgy szól Jézus eljövetele előtt mindannyiunknak. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e rá, nyilván, hogy az ember ilyesmit azért nem figyel éneklés közben, de mit énekeltünk az elején? Énekeltünk egy éneket, az Úgy várjuk vissza jöttödet című éneket. És énekeltük a 4. versét is, és nem tudom, hogy megnéztétek-e, hogy ez mikor íródott, ez az ének szöveg, 1767-ben. És az utolsó verszak így hangzott, ezt énekeltük, hogy ó Jézus, tudjuk biztosan, hogy nem sokára eljössz, és boldog hittel várjuk már az örömhozó felhőt. Tudjuk biztosan, hogy nem sokára eljössz. Olyan érdekes, hogyha a Bibliát végignézzük, és Jézus eljövetelét nézzük, hogy hol ír a Biblia erről az eseményről, erről a nem sokára bekövetkező eseményről, mindig azt látjuk, hogy úgy ír a Biblia róla, mint ami hamar van, mint ami közel van, mint ami nem sokára itt van. Én kiírtam magamnak csak 4 igét, most nem keressük ki őket azért, hogy tudjunk haladni, csak gyorsan megemlítem az igéket. Azt mondja, mondja Jakab, hogy az Úr eljövetele közel van, a bíró az ajtó előtt áll. Ugye? Írja az első században. Péter azt írja, hogy a vége mindennek közel van. Azt mondja, a Jelenések könyvében Jézus maga szólal meg, imé hamar eljövök. Pál apostol a római levélben azt írja, hogy a dolgot bevégzi és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. Nem tudom, figyeljük ezeket a kijelentéseket? Rövidesen, hamar, azonnal az ajtó előtt áll, mindjárt itt van. Ezt olvassuk végig-végig a Szentírásban, Jézus eljövetelével kapcsolatban. Hadd kérdezzem meg, ez most tényleg csak egy költői kérdés, de tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza? Ugye nem tudjuk. Azt mondja, hogy a napot és az órát nem tudhatjuk. De tudunk-e valamit közelebbit, be tudjuk-e határolni nagyjából, hogy mikor lesz Jézus visszajövetele? Ugye a jelekből látjuk, a jelekből tudjuk, hogy nagyjából most már mikor fog eljönni Jézus, tehát mikor lesz az ő visszajövetele. És mégis azt mondja, hogy nem tudjuk a napot és az órát, és ezért Jézus eljövetelére minden időben készülni kell. És azt mondja, hogy Jézus eljövetele közel van, hamar van, minden korszakok hívőinek. Ezt mondja Jézus, és erre figyelmeztet bennünket. Szeretnék olvasni egy idézetet, de mielőtt felolvasom az idézetet, szerintetek miért nem jelentette ki Jézus azt, hogy mikor fog visszajönni? Vagy az Isten mikor nem jelentett, miért nem jelentette ki Jézus visszajövetelének az idejét? Nem lett volna egyszerűbb? Végig a korszakokon keresztül várták ezt a hatalmas eseményt. Nem lett volna egyszerűbb, hogyha Jézus előre kijelenti, és akkor mindenki pontosan tudta volna, hogy mikor jön el Jézus. Egy idézetet szeretnék olvasni. Miért nem hozta ugye Isten tudomásunkra Krisztus eljövetelének a pontos idejét? Figyeljük! Ha ezt megtette volna, nem élnénk vele helyesen. E dátum ismerete csak olyan helyzetet eredményezne, amely nagyban hátráltatná Isten művét, egy az eljövendő nagy napon megállni képes nép előkészítésében. Figyeljük! Nem élnénk vele helyesen, és hátráltatná a Jézus visszajövetelére való felkészülést. Nem érdekes ezt elgondolni? Azt mondja, hogy nem élnénk vele helyesen, hátrányunkra, kimondottan lelki kárunkra szolgálna, hogyha ezt az Úr kijelentette volna a mi számunkra. Olyan érdekes, talán még két idézetet hadd olvassak, egész röviden, így olvasom egy idézetet. Nem mondhatod, hogy egy, kettő vagy öt év múlva jön el, de nem is késleltetheted Jézus Krisztus jövetelét, mondván csekély a valószínűsége, hogy mindez 10 vagy 20 éven belül bekövetkezik. Egy másik idézet. Isten senkinek nem ad olyan üzenetet, hogy 5, 10 vagy 20 év múlva lezárul a földi történelem. Egyetlen embernek sem nézni el, ha késleltetné visszajövetelének az előkészületét. Senkinek sem mondaná, mint a hűtlen szolga, hogy halogatja az én uram az ő visszajövetelét, mert ez a nagy napra történő készülődésre adott alkalmak és előjogok hanyag semmibe vételét eredményezni. Ezt az utolsó mondatot még egyszer hadd mondjam. Ha tudnánk, hogy mikor jön el Jézus Krisztus, ha tudnánk a biztos idejét, akkor mi lenne ennek az eredménye? A nagy napra történő készülődésre adott alkalmak és előjogok hanyag semmibe vételét eredményezné. De miért? Hát ha tudjuk, hogy mikor jön el, hát akkor mindenki készülne rá, nem? De szeretnék egyetlen egy idézetet még olvasni, és utána szeretném, hogyha ezt a kérdést összefoglalóan meg tudnánk egy egész rövid néhány mondatban fogalmazni. Jézus eljövetelének az idejét, a pontos idejét ugye az Úr elrejtette előlünk. És miért? Most figyeljük meg ezt az idézetet. Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk, várva a mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből. Miért nem jelentette ki nekünk az Úr Jézus eljövetelének a napját és óráját, az idejét? Azért, hogy végig minden korszakok hívői abban éljenek, hogy Jézus nem sokára eljön, és az ő számukra adott kegyelmi időt, ami minden korszak hívőinek és minden embernek adatott, bölcsen tudja felhasználni mindenki arra, hogy készülni tudjon Jézus Krisztus visszajövetelére. Máté evangélium a 24. fejezetének a végén olvassuk a két szolgának a példázatát, a hű és bölcs szolgának a példázatát, és ott a hű szolga ugye kiadja a háza népének az eledelt idejében, de a hűtlen szolgáról azt olvassuk, hogy a szívében azt mondja, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Hadd kérdezzem meg, ez a vég idején nagy veszély, ha valaki ezt mondja az ő szívében? Vagy pedig ugyanilyen veszély volt az, hogyha a középkorban valaki így gondolkodott, vagy az első században valaki így gondolkodott, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Mindig egyformán veszélyes volt, vagy most veszélyes, vagy csak most veszélyes? Hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Hadd mondjam, minden korban a lelki életnek a legnagyobb veszedelme volt, ha valaki azt gondolta, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Minden korszakban. Miért? Hadd kérdezzem meg, az az ember, aki azt mondja a szívében, hogy Jézus eljövetele, majd csak valamikor nagyon-nagyon soká a távoli messzeségbe jön, az én életemben biztos, hogy nem fog eljönni. Szerintetek az az ember készül Jézus visszajövetelére? Szerintetek az készül? Biztos, hogy nem. És gondoljunk bele abba, hogyha ez a figyelmeztetés nem lenne az igében, hogy hamar és készüljünk, és közel van Jézus eljövetele, hanem meg lenne adva egy időpont, akkor jó esetben azoknak az embereknek egy töredék része készülne csak fel Jézus eljövetelére, akik abban az időben élnek. Végig a korszakokon keresztül nem lett volna Krisztus várás, és nem lett volna készülés Jézus második eljövetelére, a vele való találkozása. És miért mondtam azt, hogy jó esetben csak a végidő emberének egy kis része készülne, még csak a hívőknek is csak egy kis része készülne, ott sem készülne el mindenki, hiába lehetne tudni az időt. Miért? Mert az emberi természet ilyen. Szeretnék egy történetet mondani még iskolás koromból, míg élek, nem fogom ezt elfelejteni, mert akkor annyira szíven ütött engem ez a történet, lehet, hogy már itt elmondtam, de lehet, hogy sokan még nem hallottátok. Egyik alkalomra valamilyen dolgozatírásra készültünk, és nagy volt az anyag, készültünk, vagy nem készültünk, mindegy, készültünk valahogy a dolgozatra, és bejött a tanár, és az egyik lány könyörgőre fogta, és elkezdte mondani, hogy jaj, tanárnő, nem most írjuk meg a következő órán, nem most írjuk meg a dolgozatot. És hát a tanárnő jó szívű volt, és azt mondta, hogy na jó, rendben van, akkor most elhalasztjuk a dolgozatot, majd következő órán megírjuk. És erre az egyik osztálytársam odaszól annak a lánynak, aki könyörgőre fogta a dolgot, hogy na hát akkor nem most írjuk a dolgozatot, és azt mondta neki, hogy ne vacakoljál, már a következő alkalomra se fogjuk jobban tudni az anyagot, mint mára. Hát és én ezen úgy felháborodtam, mert a felháborodásomra emlékszem máig, mondtam, 3 napunk van a dolga, 3 egész nap, hogy tudjunk tanulni. Hát hogy lehet ilyet mondani, hogy nem fogjuk jobban tudni? És mit gondoltok, mi történt az első nap? Kezembe se vettem, mert még van 2 nap. Mi történt a második nap? Hát persze, hogy nem, mert még van 1 napunk. Mi történt az utolsó napon? Még ez az amaz, este későn az ember előkapta, kapkodott már, és érdemben valóban az volt, hogy nem túl sokkal tudtuk jobban, mint akkor. Mert az ember halogatja, még van 3 napom, még van 2 napom, és az utolsó nap közben jön ez az amaz, és az ember elkésik a felkészülésről. Igen. Hogyha az ember egy bizonyos időpontot néz, és azt mondom, hogy még van ennyi vagy annyi időm, úgy azt hiszem az iskolások ismerik ezt a jelenséget, amiről beszéltem. Tehát ugye, hogyha ha így állunk valamihez, soha nem készülünk el, és ilyen az emberi természet. És éppen ezért az Úr elrejtette ezt előlünk, a végidején sem jelenti ki azért, hogy mi állandóan az ő eljövetelére való készülés, buzgó készülés állapotában legyünk. Szeretném megkérdezni, hogy kiről olvasunk a Szentírásban, most kronológiailag, tehát nem a bibliai könyvek egymás utániságát nézve, hanem a bibliai kronológiát tekintve, kiről olvasunk először, aki ebben élt, Jézus Krisztus visszajövetelének a reményében élt. Kronológiailag. Tessék? Énok. Mit olvasunk róla? Júdás levelében? Így van, azt mondja, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson, és erről prédikált. Ebben élt, eljön Jézus. A Jézussal való találkozásnak a reményében élte életét. Így járt ebben a földi életben Énok, és magához is vette őt az Úr. Menjünk tovább a bibliai kronológiában. Kik voltak következő, akiről ezt olvassuk, hogy hihetetlen komoly várakozással várta Jézus eljövetelét? Ábrahám. Ábrahám. Mit olvasunk róla? Ábrahám, Izsák, Jákob, ugye az ősatyákról, várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten, és sátorokban lakott, mint idegenben, itt a földön. Pedig hol volt még Jézus első eljövetele sem következett be? Hol volt még a második eljövetel? Azóta mennyi ezer év eltelt? De idegen és vándor volt ezen a földön, mert így élte le az egész életét, hogy várja az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Olyan érdekes, nem tudom, hogy Pál apostolnak a leveleit, amikor olvassuk, feltűnt-e nektek az, nekem olyan sokszor feltűnt, olyan sok igében, amikor Pál apostol úgy fogalmaz Jézus visszajöveteléről, például beszéljünk Jézus visszajöveteléről és a feltámadásról, Pál apostol hogy fogalmaz? Jézus Krisztus ugye visszajön arkangyal szózatával, isteni harsonával, leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. És utána mi, akik élünk. Mi, akik élünk, mondja Pál apostol. És nem egy helyen mondja az igében. Nem tudom, ti elgondolkodtatok-e már azon, hogy miért mondja Pál apostol azt, hogy mi, akik élünk. Szerintetek Pál apostol tudta, hogy Jézus mikor fog eljönni? Nagyjából. Szerintetek tudta-e Pál apostol, hogy az ő élet idejében nem fog eljönni Jézus? Tudta vagy nem tudta? Tudta. A Tesszalonikai levélben felhívja a hívőknek a figyelmét arra, hogy vigyázzatok, senki el ne hitessen titeket, mintha már itt lenne az Úrnak a ma napja. Mert még először ennek kell bekövetkezni, annak kell bekövetkezni, hatalmas történelmi eseményekről tesz utalást, vagy történelmi eseményekre tesz utalást Pál apostol, amiknek még be kell következni, és majd csak utána fog megjelenni. És mégis azt mondja, hogy mi, akik élünk. Miért? Mert ő ebben élt. A Jézussal való találkozásnak a reményében és várakozásában élt. És hadd mondjam ki, minden egyes ember a történelem folyamán, aki megismerte a Bibliát, az örömüzenetet, az evangéliumot, akár csak hallás alapján, akár a kinyilatkoztatott írásba foglalt ige alapján, minden őszintén hívő ember advent hívő volt. Jézus Krisztus visszajövetelét váró ember volt. És minden egyes őszinte hívőnek, az életének minden reménye erre összpontosult. Éljen az a középkorban, vagy az ószövetség idején, hogy jön Jézus, és örökké együtt lehetünk majd ő vele. Hadd kérdezzem meg, miért volt ez fontos, egy más szempontot figyelembe véve, miért volt ez fontos az Ószövetségben, hogy valaki így élje az életét? Miért volt ez fontos? Miért volt fontos az első században, a középkorban, végig? Miért volt fontos mindig ez, hogy valaki így élje az életét, hogy Jézus nem sokára jön és találkozunk vele? A halál, amikor beköszönt egy ember életében, valamikor meghal, bármikor a földi történelem folyamán, amikor alszik, utána a következő tudatos pillanata mi lesz? Hol folytatódnak a gondolatai? Ott, ahol abba maradtak. És gondoljunk bele abba, hogy egy ember, egy hívő ember, aki ebben a várakozásban élte le az életét, bármikor évezredekkel ezelőtt, lehunyta a szemét, és a következő pillanat neki az életében a Jézussal való találkozás pillanata, amire annyira vágyódott. Ha ezt nem tette volna, az élete folyamán soha nem is készült volna el a Jézussal való találkozásra, de várta. Ez volt életének a legfőbb célja, felkészülni erre a találkozásra. Elaludt, és a következő tudatos pillanata látja Jézust, megvalósult az, amire készült egész életében. És hadd mondjam, Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írott levélben, egy nagyon szívbe markoló kijelentés, én ezen olyan sokszor elgondolkodtam már, azt mondja Pál apostol, hogy az Isten azokat nem szégyelli atyuknak, hogy atyuknak neveztessen, akik így élnek, ahogy Ábrahám, és így várják az ő visszajövetelét. Azt mondja, azoknak készít várost, és azokat nem szégyelli, hogy a fiainak, gyermekeinek neveztessenek. Szerintetek elképzelhető bármikor a földünk történelme folyamán, hogy valaki éli az életét, belevetve magát az életbe, mert Jézus eljövetele még úgyis csak évezredek múlva lesz. Hát most élünk, éljünk. De majd Jézus eljön, és majd milyen jó lesz majd, amikor ott találkozom vele, és akkor majd az a világ is ott lesz. Így soha nem jön el Jézus senki számára. Azokat szégyelli, akik úgy élnek ebben a földi életben, hogy valahol csak ismeret szintjén van az életükben, hogy Jézus majd eljön, szégyelli azokat, akik nem készülnek erre a találkozásra, buzgó készüléssel, mint ami bármelyik pillanatban itt lehet. Igen, amikor valaki lehunja a szemét, neki már itt van Jézus Krisztus eljövetele a következő pillanatban, és erre való készülés jegyében hívja fel az Úr a figyelmünket, hogy éljünk, vigyázván azért minden időben, és hozzáteszem, mint minden korok, minden hívője, vigyázván azért minden időben, készülvén Jézussal való hatalmas találkozásra. Egy igét szeretnék még itt Lukács evangéliumából olvasni, ahonnan az alapigét is olvastuk. Lukács evangéliuma 12. fejezet, 40. verse azt mondja, ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Azt mondja, ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Figyeljük meg, Jézus ezt kinek mondja, hogy legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok. A hívőknek mondja, az övéinek mondja, akik ismerik a proféciákat, és nagyjából be tudják határolni Jézus eljövetelének az idejét. És mi, akik látjuk, hogy most már mennyire közel vagyunk valóban Jézus eljöveteléhez, és akik valóban azt látjuk, hogy már a proféciáknak a legnagyobb része teljesedett, és itt élünk ebben a korszakban, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, azt mondja, még azokat, akik várják így Jézus eljövetelét a végidején, azokat is váratlanul fogja érni. Olyan hirtelen, meglepetésszerűen fog Jézus eljövetele bekövetkezni, amely órában nem gondoljátok. És mit mond? Az alapigényben olvastunk még egy kifejezést, mint egy tőr úgy lep meg mindeneket. Jézus Krisztus visszajövetele, mint egy tőr úgy lep meg. Mit jelent, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket? Váratlanul, hirtelen. Olyan módon, hogy amikor a tőr meglep valakit, akkor utána már semmit nem tud tenni. Ugye itt a madarásznak a tőre kifejezés is benne van ebben az igében. Ugye amikor fogjul ejti, a csapda lezárul, becsapódik, ugye, vagy bezár, vagy nem is tudom, hogy mondják arra a csapdára, onnan már nincs menekvés, onnan már nem lehet megváltoztatni a helyzetet, mert csapdába került, és nem tud kimenekülni belőle. Ha valaki azt mondja a szívében, halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét, csapdát állít önmagának, amiben ha beleesik, onnan nincs menekvés. Éppen ezért azt mondja az Úr, vigyázzunk azért minden időben, mert részint nem tudjuk, hogy az Úr mennyi időt ad nekünk élni, bármennyire fiatal valaki, vagy idős, bármelyik pillanatban elaludhatunk. És akkor Jézus eljövetele már bekövetkezik a mi számunkra. És hogyha Jézus pedig valóban visszajön, amíg mi élünk, akkor is azt mondja, törként váratlanul fog megjelenni. Minden időben a készenlét állapotában kell lennünk. Egész röviden szeretném, hogyha arról szólnánk, csak nagyon röviden néhány szót, hogy mit jelent a készülés állapotában lenni. Mit jelent a készülés állapotában lenni? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és a ti szövétnekeitek meggyújtva. Mit mond? Így várjuk Jézust. Ezt jelenti készülni. Derekunk legyen felövezve, és ami szövét nekünk legyen meggyújtva. Mit jelent ez? A derék felövezés mit jelent? Ugye a bibliai időben ugye azok a köntösök, amiket hordtak az emberek, az a munka végzése nem volt kimondottan alkalmas. És ezért, amikor munkát kezdtek el végezni, ugye akkor az övvel, amivel körül volt az a köntös kötve, ugye abba föltűrték ugye a ruhájtnak az alsó részét, hogy ne zavarja őket a munkában. Tehát a munkára való készülés, ugye? Tehát úgy vagyok felöltözve, mint aki dolgozik, hogy aki tudjon dolgozni és készülni tudjak, tehát munkálkodni tudjak. És mit jelent, hogy a szövétneketek legyen meggyújtva? Lábaimnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Mikor világít a szövétnek? Mikor? Ha van benne olaj. Tehát munka, felkészülni, ugye munkálkodni, majd mindjárt látni fogjuk röviden csak, hogy milyen munka az, csak utalni fogok rá. És utána mit mond? Azt mondja, hogy legyen lámpás a kezünkben, legyen az ige a kezünkben, és legyen olaj. A Szentléleknek az állandó jelenléte. Tehát Jézussal való állandó közösség. Munkálkodás, ige, Jézussal való állandó közösség a Szentlélek által. Így lehet készülni, munkálkodni, várni Jézus eljövetelére. És csak egyetlen egy vonatkozását szeretném megemlíteni, a készülésnek, miért szükséges nekünk az ige, miért szükséges a Szentlélek. Azért, mert talán kérdezném, ismerjük a leírásokból az 1844-et megelőző időszakot, amikor várták Jézus Krisztus visszajövetelét. Amikor így visszagondolunk azokra az olvasmányainkra, amiket olvastunk erről az időről, mi volt a legfontosabb tevékenységük az embereknek, akik várták Jézus visszajövetelét? Mi volt a legfontosabb tevékenységük? A munkájuknak a legnagyobb részét mi képezte? Ugye embereket akartak felkészíteni, tehát az embereknek mondták el ezt az üzenetet, de a munka kettőirányú, mert önmagukért is hatalmas munkát végeztek. És mi volt ez? Az önvizsgálat. Magukat nem tudták megtisztítani, de állandóan önvizsgálatot tartottak. Azt írja Ellen White, hogy nem mertük úgy lehajtani a fejünket nyugovóra, hogy az életünket át ne néztük volna, hogy van-e bennünk bűn, van-e elrendezetlen vétkünk. Önvizsgálat, önvizsgálat, önvizsgálat. Igen, hadd mondjam, ez nem azt jelenti, hogy mi egy állandóan csak magunkba forduló emberek legyünk, de az önvizsgálattal minden nap az Isten segítségét kérve meg kell, hogy nézzük az életünket önvizsgálattal, hogy vajon készen vagyunk-e Jézus eljövetelére. Ha Jézus eljövetele most következne be, én tudnám Jézust örömmel üdvözölni? Erre a kérdésre egyikünk se válaszoljon, amit most fölteszek. Csak gondolkodjunk el. Ha Jézus most megállna itt közöttünk, és azt mondja, hogy ennyi volt a felkészülési időnk, több egy perccel sem adatik, mit mondhatnánk? Áldva légy, Uram, hogy itt vagy, és készen vagyok. Én azt hiszem, mindannyian azt mondhatnánk, és el tudnánk mondani, hogy Uram, még nem vagyok készen. Éppen ezért mit tegyünk? Kérjük az Urat, hogy mutasson meg bennünket önmagunknak, adjon szemgyógyító írt, hogy meglássuk magunkat. Mit jelent a szemgyógyító ír? Nem tudom, ismerjük-e az egyik definícióját a szemgyógyító írnak. A Szentléleknek az az ajándéka, hogy az ember felismerje a jót és a rosszat, különbséget tudjon tenni jó és rossz között, és felismerjük a kísértőt bármilyen formában közeledik hozzánk. Erre van szükségünk, az ige világosságára, a Szentlélek jelenlétére, hogy meglássuk azt, hogy hol vannak a hibák, vétkek, amiket magunk nem tudunk kijavítani, de egyet tudunk tenni, Jézus elé vinni és könyörögni azért, hogy szabadítson meg bennünket tőle. És ha én kérem, látom a bűnömet, a hibámat, ő meg fog szabadítani, mert megígérte, de nekem kell kérni, nekem kell felismerni, nekem kell szembefordulni vele, és ő fogja adni a győzelmet, ő fogja adni az erőt. Készülni, várni Jézus eljövetelére minden korban így lehetett. Hadd kérdezzem meg, Dávidnak miért volt fontos az önvizsgálat? Hogy vizsgálj meg engem, Uram, és lásd meg, hogy van-e nálam a csalátságnak, vagy a hamisságnak valamelyik útja. Hát Jézus eljövetele hol volt még az ő idejétől? És mégis önvizsgálatban töltötte az életét, Uram, vizsgálj meg, mutass rá a bűneimre, mert ő is készült a Jézussal való találkozásra. És hadd kérdezem meg, akikhez az időknek vége elérkezett, mert hozzánk elérkezett, ha valaha most van szükségünk arra, hogy komoly önvizsgálatot tartsunk. Hadd kérdezem meg, miért hát nem ismerjük önmagunkat? Nem ismerjük önmagunkat? Dehogy ismerjük, valóban nem ismerjük magunkat. A Biblia számos helyen beszél erről, most nem olvasnék igéket, de Hóseás könyvében, hogyha a 7. fejezethez lapozunk, azt olvassuk, hogy idegenek emésztik erejét, és nem veszi észre. Őszhajjal van borítva, azt se veszi észre. Semmit nem vesz észre. Azt mondja, hogy eljuthat az ember odáig, mondja Ézsaiás próféta, hogy a jót rossznak mondja, a rossz jónak, a keserűt édesnek, az édest keserűtnek. Az ember teljesen összezavarodhat, és nem csak az élet dolgait illetően, hanem a saját lelki állapotát illetően is. Elmondhatjuk magunkról, úgy láthatjuk magunkat, mint akik nagyjából rendben vagyunk. De ezért a szemgyógyító ír segítségével az Isten elé kell vinnünk az életünket, hogy Uram, mutass rá, hogyha most te eljönnél, én elmehetnék veled, ott lehetnék veled örökké, vagy pedig van hiba, jellemfogyatékosság az én életemben. És miért szükséges, hogy a szemgyógyító ír segítségét kérjük ehhez? Miért? Mert a szemgyógyító ír nélkül nekünk hihetetlenül rossz és torz látásunk van. Miért? Egy egész különleges szemüveg van rajtunk, hogyha nincs a szemgyógyító írnak, nincs a szemgyógyító ír a mi szemünkön. Miért? Mit látunk? Részint azt látjuk, hogy a másik milyen. Szemgyógyító ír nélkül hihetetlenül élesen, pontosan meg tudom látni a másiknak a hibáját. Nagyon tökéletesen. De az enyémet nem látom meg. Egy torz szemüveg van az emberen, ha nincs ott a szemgyógyító ír. Ha viszont ott van az én életemben a szemgyógyító ír, a Szentlélek jelenléte, akkor a saját magam hibáit látom elviselhetetlenül nagynak és súlyosnak. Nem fogom elbagatelizálni, nem fogom azt mondani, hogy ó, hát ez semmiség, nem fogom megmagyarázni, hanem látom olyannak, ahogy az Isten látja, rútnak és elfogadhatatlannak, és küzdök ellene. Nem magam erejéből, hanem őt kérve segítségül, hogy szabadítson meg. És ugyanakkor a másiknak a hibájával milyen leszek? Nem fogom a rosszat jónak mondani, de szeretni fogom, menteni akarom, irgalmas és könyörületes leszek. És nem rideg bíróként fogok fellépni a másik életében. Igen, ezt jelenti a szemgyógyító ír. És miért fontos, hogy mi is rendelkezzünk ezzel, és így vizsgáljuk meg magunkat? Miért? Miért szükséges a magunk szempontjából még, hogy szemgyógyító ír legyen a mi szemünkön, hogy itt legyen a lélek ajándéka bennünk? Miért? Mert hogyha enélkül próbálnánk meg megvizsgálni az életünket, így is látunk elég sok mindent. De hogyha enélkül vizsgáljuk meg, és így próbálnánk valamilyen szinten önvizsgálatot tartani, akkor nagyon könnyen összeroppannánk az alatt, amit látunk a tükörben, hogy milyenek vagyunk, és elveszítenénk a reményünket. Mert Sátán ott van abban a pillanatban, nincs a Szentlélek velem, akkor ő ott van. Megmutatja a hibádat, és minek fog föltüntetni? Reménytelennek. Ne is küzdj, nem fogsz elkészülni Jézus eljövetelére. Ha szemgyógyító ír ott van a szememem, akkor meglátom a bűnömet, olyan súlyosnak, ahogy azt Jézus látja, de mit fogok csinálni? Keservesen fogok sírni, mint Péter. És győzelemre fogok jutni. Győzelemre fogok jutni. De van még egy veszély, hogyha én szemgyógyító ír nélkül akarom megvizsgálni önmagam, akkor az is lehet, hogy Sátán abba a végletbe fog engem taszítani, hogy egészen jónak fogom látni magam. És a különbség még élesebb lesz köztem és a másik ember között. Lásd a farizeus és a vámszedő imádságát. Megvizsgálta önmagát, megvizsgálta. Persze, tényleg fizetett tizedet, böjtölt, mindent csinált. De az elbizakodottság és a gőg és az önteltség annál inkább erőt vett rajta. Igen, ha a szemgyógyító ír nélkül akarunk, a Szentlélek jelenléte nélkül akarunk készülni, felkészülni Jézus eljövetelére, önvizsgálatot tartani, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Sátánnak a legnagyobb csapdájába kerülünk bele. Éppen ezért azt mondja, hogy várjunk Jézus eljövetelére, minden időben várakozzunk. És a várakozás abból áll, hogy övezzük fel a derekunkat, és legyen a mi lámpásunk meggyújtva, és a szövét nekünkben legyen olaj. Így készüljünk Jézus Krisztus visszajövetelére. De befejezésül egész röviden, egyetlen egy rövid gondolatról szeretnék még szólni, hogy szerintetek mi szükséges ahhoz, hogy valaki egy hosszú időn keresztül, mondjuk akár egy emberöltőn keresztül is, töretlenül tudjon várni Jézus visszajövetelére, mint ami nem sokára bekövetkezik. Nem voltatok már úgy, hogy amit valamit vártunk nagyon, és nem következik be egy idő után, akkor ugye az embernek a lelkesedése alább hagy. Példabeszédek könyvében olvasunk egy nagyon érdekes igét, hogy a halogatott reménység beteggé tesz. Nem? És hát hadd kérdezem meg, nem így volt minden egyes hívő a földünk történelme folyamán, hogy a reménység halogatódott? Mert nem jön el másnap sem, harmadnap sem, 5 év, 10 év, 20 év, 100 év, 500 év, ki mennyi időt élt ugye ebben a földi történelemben, Jézus nem jött el. Na most hogy lehet az, hogy valaki töretlenül tud várni, állandóan reménykedve és készülve Jézus eljövetelére? Hogy lehetséges ez? Mi a titka ennek? Hogy van az, hogy az ember nem fárad bele a várakozásba? Mert az emberi természet ilyen egyébként. Szeretnék először csak kívülről idézni egy idézetet, nem tudom, Ellen White életéről, amikor olvasunk, ismerőse nektek az a rész, amikor ugye ő a metodista gyülekezetbe járt, még fiatal korában, egész fiatal korában, és amikor megismerték a Jézus visszajöveteléről szóló örömüzenetet, akkor a metodista gyülekezetben örömmel tett bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus nem sokára eljön. És nem tudom, emlékeztek-e a leírásra, azt írja az életrajzában, hogy olyan különös jelenséggel találkozott, hogy az emberek, a testvérnők azt mondja, hogy elkezdtek fészkelődni a székükön, cahogtak, vagy nem is tudom, hogy hogy mondják, tehát így ciccegtek, vagy tehát, hogy sóhajtoztak, szóval így a nem tetszésüknek adtak hangot. Nem mondták ki nyilvánvalóan, csak az egész magatartásukból az látszott, hogy jaj, hát ez szóval nem keltett bennük örömet. És azt mondja, hogy nem tudtam megérteni, hogy mi rosszat mondtam, amikor beszéltem Jézus eljöveteléről. Mi nem tetszett nekik, mivel bántottam meg őket. És mit gondoltok, mi a kulcsa ennek? Miért nem tetszett azoknak az embereknek a Jézus közeli eljöveteléről szóló örömhír? Miért nem tetszett nekik? Mert nem szerették igazából Jézust. Mert nem szerették, és nem vágyódtak a vele való találkozásra. Ezért nem váltott ki belőlük örömet, igazi örömet. Igen, hadd mondjam, hogy ha mi nem szeretünk valakit, akkor nem is vágyódunk a vele való találkozásra. Ha nem szeretünk valakit igazából, szívünk teljes szeretetével, akkor a várakozás egy idő után közönyt fog kiváltani bennünk. A szeretet meghidegül egy idő után. Várom, nem volt akkora nagy buzgó a szeretet, egy idő után meghidegül a szeretet. Elméletben tudom, hogy persze majd lehet, hogy valamikor találkozunk, de nincs az a buzgó várakozás. De szeretném tőletek megkérdezni, egy anya, ha a gyerekétől elkerül, és nem találkozhat vele, egy pillanatra is feladja a reményt, hogy nem sokára látni fogja majd, és találkozhat vele. Egy pillanatra feladja. Egy pillanatra azt mondja, hogy jó, hát most mit tudom én, hol van, vagy mi van vele, de hát majd lehet, hogy 20 év múlva majd látni fogom, majd egyszer találkozom vele. Szülők, gondoljátok végig, így vagytok a gyerekekkel? Mi szükséges ahhoz, hogy töretlenül, rendületlenül tudjunk várni, kitartóan, álhatatosan buzgón? Szeretet. Csak is szeretet. És ha mi nem szeretjük Jézust, akkor nem fogjuk tudni őt várni. Nem fogjuk tudni őt várni. Akkor fogunk tudni Jézus eljövetelére állandóan és folyamatosan készülni, ha ott van bennünk az a mérhetetlen, kimondhatatlan szeretet és vágyódás az ő lénye iránt. És hadd mondjam, ez a mi legnagyobb tragédiánk, ez a mi legnagyobb bajunk, minden nyomorúságunknak, egyéni és közösségi életünk nyomorúságának is, ez a legfőbb oka, hogy nem szeretjük eléggé Jézust. Nem szeretjük eléggé Jézust. Ha olyan forrón szeretnénk, csak annyira, mint ahogy egy anya szereti a gyermekét, egészen más lenne a mi hitéletünk. De ennél jobban akarja Jézus, hogy őt szeressük. Azt akarja, hogy az első helyen legyen a mi életünkben. De szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit tehetünk mi azért, hogy mi Jézust így szeressük. Mit tehetünk ezért? Mit tehetünk? Azt lehet mondani, hogy a Bibliában a parancsok érthetők, ugye? Az Istennek a parancsolatai. De a legkülönösebb parancsolat, a legnagyobb parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Szeresd, parancs, szeresd. Hogy lehet szeretni? Hogy tudunk mi erre eljutni? Két dolog kell hozzá. Ebben a földi életben egy szeretet kapcsolat mikor tud igazából elmélyülni? Mikor tud igazából elmélyülni? Ha időt szánunk rá. Ha időt szánunk rá. Minden szeretet kapcsolat ápolásához idő kell. Minél több időt töltök valakivel, megismerem az ő lényét, az ő szeretetre méltó lényét, annál inkább fog mélyülni a szeretet iránta. Minél több időt töltök Jézussal, az igével, imádkozva, gondolataimban, napközben is vele járva, annál inkább fogom szeretni. De hadd mondjam, szükséges még valami. Imádkozzunk azért, hogy mi szeretni tudjuk Jézust. Imádkozzunk ezért. Olyan szomorú ezt kimondani, és olyan szégyen ez a mi életünkben, hogy még azt a valakit sem tudjuk igazából szeretni, akinek mindent köszönhetünk ebben az életben, aki csak jót ad nekünk, még azt a valakit sem tudjuk igazából szeretni. A Jézushoz vezető út című könyvben ezt olvassuk, magadtól Istent sem szeretheted, de kérd őt, imádkozz szeretetért, tőle jövő szeretetért, hogy ezzel a szeretettel tudjam őt szeretni. És akkor ő olyan szeretetet fog az én szívembe adni, amellyel töretlenül, változatlan reménységgel, élő szeretettel fogom tudni őt várni minden időben. Ha egy év múlva jön el, ha 5 év múlva, ha 10 év múlva, ha 20 év múlva. Mit olvastunk? Nem tudjuk. Nem tudjuk mikor, de úgy tudjuk várni azzal a szeretettel, hogy bárcsak már holnap itt lenne Jézus Krisztus visszajövetele. Olyan érdekes, egyetlen egy személyre szeretnék hivatkozni befejezésül. Ki volt a szeretett tanítvány? Ugye János apostol. János apostol itt élt a földön 3,5 évig Jézussal járva. Szíve minden szeretetével Jézuson csüngött. És amikor Jézus meghalt, és a mennybe ment, utána nem látta János, a szeretett tanítvány, Jézust. Sok-sok nyomorúság, nehézség volt az ő életében is, Pátmos szigetére száműzték, és az egyik legnagyobb nyomorúságnak indult időszakában az Úr megajándékozta őt az egyik legnagyobb ajándékkal. És mi volt ez Pátmos szigetén? Hogy találkozhatott ismét Jézussal. Látta azt a valakit, akit szíve minden szeretetével szeretett. És amikor találkozik Jézussal, Jézus többször megjelenik, ugye itt Jelenések könyvében, ahogy olvassuk a Pátmos szigeti látomásban, Jézus sokszor megjelenik, többször megjelenik Jánosnak, több mindent mutat neki, több mindent mond, és utána befejeződik az egész látomás sorozat, és lezárul Jelenések könyve. Jézusnak mi az utolsó szava a szeretett tanítványhoz, és egyben hozzánk is, mi az utolsó szava? Hogy fejeződik be az egész Biblia? Az egész Biblia, Jelenések könyve, de az egész Biblia hogy fejeződik be? Bizony, hamar eljövök, mondja Jézus. Ezt mondja, bizony, hamar eljövök, mondja Jánosnak. És erre János mit mond? Erre János csak azt tudja mondani, ámen, úgy legyen. Bizony, jövel Uram Jézus. Mi tudja ezt velünk mondatni, hogy ámen, bizony, jövel Uram Jézus? Ha mi tiszta, teljes szívünkből szeretjük Jézust. Akkor tudjuk a Bibliának erre az üzenetére mondani, hogy ámen, jövel Uram Jézus, ha szeretjük őt tiszta szívből. Ha nem szeretjük Jézus tiszta szívből, és hallunk az ő eljöveteléről, akkor ugyanezt a nem tetszést fogjuk mi is magunk tanúsítani, meg ezt tapasztaljuk másokon is. Ugyanazt a gondolatot, amivel Ellen White találkozott, ugyanazt tapasztaljuk. Sőt, magunk is ugyanezt fogjuk átélni. Hogyha nincs meg ez a szeretet bennünk, akkor mi lesz, amikor Jézus eljöveteléről olvasunk meg, errekre gondolunk ezekre az eseményekre? Akkor a félelem lesz bennünk, hogy a nyomorúság meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. De mit mond az ige? Ez talán még befejezésül, ezt az egy igét olvassuk el. János első levele, 4. fejezetéből. János első levele, 4. fejezetében ezt olvassuk a 18. versben. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mit olvasunk? A szeretetben nincsen félelem. Minél inkább szeretjük Jézust, annál kevésbé fogunk félni az előttünk álló időtől. Akkor egy pillanatig nem a félelem lesz bennünk, hanem az lesz bennünk, hogy Uram, Te megígérted, hogy segíteni fogsz. És ezek az események annál inkább arra késztetnek bennünket, hogy felfelé emeljük a tekintetünket. Mert ezek az események mind-mind azt mutatják, hogy már igen közel van Jézus az ajtó előtt. Én szívem mélyéből kívánom, hogy minél több időt tudjunk Jézussal eltölteni. Minél több időt tudjunk olvasni az igéből, imádkozni, gondolkodni, vele járni. És mindennapos imánk legyen, hogy adjon szeretetet ő iránta, az ő lénye iránt. És amikor bármikor ez a gondolat megérint bennünket, olvasunk róla, hallunk róla, hogy bizony hamar eljövök, akkor János apostollal együtt szívünk mélyéből tudjuk kimondani. Ámen. Bizony jövel, Uram Jézus. Úgy legyen. Ámen.
Isten tiszteletünket a 143-as számú énekünk első és 8. versével, imádság után pedig a 10. versének eléneklésével zárjuk le. Tehát a 143-as számú énekünk első, 8. imádság után pedig a 10. versének éneklésével zárjuk. Imádság az, akik megtehetik, azokkal leborulva, a többieket kérem, maradjanak állva.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te szeretetedért, azért a szeretetért, amit mi felfogni, megérteni képtelenek vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te elküldted Jézus Krisztust azért, hogy bennünket megváltson, és szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni, hogy a megváltásnak ez a végcélja, hogy miután a mi bűneinket el tudta venni, meg tudta bocsátani, és jellemünkben meg tudott változtatni bennünket Jézus, hogy utána mi örök életet nyerhessünk. Köszönjük Istenünk, hogy ez a megváltási tervnek a végcélja. Köszönjük, hogy nem csak erre a földi életre szól a megváltás, hanem köszönjük az ígéretet, hogy te mindent újjá fogsz tenni, és ott lehetünk, Istenünk, örökre te veled.
Urunk, nem tudjuk igazából ezt felmérni. Bennünket annyira kötnek ezek a földi dolgok. Mi annyira csak ebben tudunk élni, ami körülvesz bennünket. És olyan kevésszer tudunk igazából felfelé tekinteni. Urunk, adjál nekünk látó szemeket. Adjad, hogy lássuk a láthatatlant. Adjad, Urunk, hogy ebben tudjunk élni. Jézusunk, a Te visszajövetelednek a reményében tudjunk élni. Urunk, ne engedd, hogy a szívünkben egyetlen egyszer is azt mondjuk, hogy halogatott Te a visszajöveteledet. Adjad, Urunk, hogy állandóan a boldog várakozásnak az idejét tudjuk élni. És Urunk, köszönjük, hogy Te ilyen csodálatos életet és lehetőséget adsz nekünk, hogy miközben a nehézségekkel és a próbákkal és a nehézségekkel küzdünk ebben az életben, de mégis felfelé tekinthetünk, és minden pillanatban ott lehet a reményünk, hogy Jézusunk, Te nem sokára eljössz, és örökké veled lehetünk. De Te látod, hogy mi nem tudunk töretlenül reménykedni, várakozni, mert felbuzdulunk mi, Urunk. Te látod, hogy olyan sokszor volt már felbuzdulás az életünkben, de Te látod, hogy milyen sokszor alább hagyott ez. Urunk, mi szeretnénk állandóan buzgón tereád várni, szeretnénk Jézusunk tiszta szívből szeretni, de Te látod, hogy erre is képtelenek vagyunk. Istenünk, adjál szeretetet a Te szeretetedből a mi szívünkbe, hogy tudjunk ezzel a szeretettel Te feléd fordulni, és vágyódni, hőn vágyódni Jézusunk a Te visszajöveteled után. Kérünk Téged, segíts bennünket, hogy ne hozzunk szégyen tereád. Adjad, hogy úgy tudjunk buzgón várakozni tereád, végső hazánknak az örök életet és a mennyet tekintve, és az újjáteremtett földet, és nem ezt a földet, hogy amikor Jézusunk eljössz, akkor ne kelljen szégyenkezned miattunk, hanem mint gyermekeidet magadhoz vehessél, és odaadhass nekünk azt az országot, amely után hőn vágyódtunk, és amely a Te legfőbb vágyad is, Urunk, hogy mi azt elérhessük. Istenünk, köszönjük, hogy mindezt kérhettük, és kérünk Téged, Te segítsél mindannyiunknak egyénileg a mi hitéletünkben, hogy ez meg tudjon valósulni. Te háríts el minden akadályt ennek útjából, és Urunk, ezt a legfőbb jót kérjük mindannyiunk életében, hogy örömmel, boldogan tudjuk Jézusunk a Te eljöveteledet várni, és majd találkozni veled. Amen.
Megkezdett 143-as számú énekünk 10. versét énekeljük elzárásként.